Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Könyörtelen mérték, hiperkritikusság, köhi. Minden séma négy dologból áll. Érzések, gondolatok, szelektív emlékek és testi fizikai állapotok. A cselekvés nem a séma része, hanem a cselekvés már valamiféle válasz a sémára. Mit jelent az, hogy séma? Kora vagy gyerekkorban kialakuló negatív sémákról beszélünk. Amikor a séma kialakul, az azzal összefüggésben megjelenő érzéseink, gondolataink, testi állapotaink és esetleg megelőző emlékek kifejezik az ott és akkort. Csak hogy az bennünk mélyen rögzül, és 5 év múlva, meg 50 év múlva is, ez a rögzült élmény és állapot, ami ott és akkor pont úgy volt, most meg itt nem így van, vele úgy volt, most veled már nem úgy van, és mégis én ezt hordozom magammal. És aktívvá válhat bennem az az érzés, érzések, érzelmek, gondolatok, emlékek, fizikai állapotok, amelyek az itt és mostból tulajdonképpen nem is vezethetők le. Nem ahhoz kapcsolódnak, hanem az én sérültségemhez, vagy a séma világához. Az első nagy lépés tehát, amikor rájövök, hogy nem is az itt és mostban vagyok. Hát ez egy óriási lépés. A háromféle cselekvésben adott válasz mindig ugyanarra a rugóra jár. Az egyik, a séma így elönt, bekebelezés, semmi rálátásom nincs arra, hogy éppen egy sémának a fogja vagyok. Akkor az történik ebben a sémában, hogy erőt erőnek feszítve igyekszek megfelelni, teljesíteni, jónak lenni, de mindez nem elvárásnak való megfelelésből, hanem belső indítatásból. És ez itt lényeges része a sémának. Hogy kiterjesztem-e ezt másra, az nem adódik közvetlenül a sémából. Vagy kiterjesztem, vagy nem. De ha magamra alaposan kiterjesztem, az már azt jelenti, hogy a kapcsolataimat ez döntő módon meg fogja határozni. Emlékeztek a maximalista és a perfekcionista házaspár mézes heteire. Mert egyébként szerették egymást, csak az egyik mindent tökéletesen akart, a másik pedig mindent akart. És ez a kettő nem fog tudni együtt élni egymással. Tehát éppenséggel lehetséges, hogy a séma logikája döntően és alapvetően rám terjed ki. Én nem mondom, hogy te is legyél perfekcionista, de én az vagyok, és ha akadályozol benne, akkor dühös vagyok rád. Én nem mondom, hogy mindent meg kell csinálni ma, ami föl van írva a képzeletbeli listára. Tehát, ha ez a séma rám vonatkozik, akkor mindent bele kell gyömöszölni az időbe. És mindig az az élményem, hogy kevés az idő. Mindig kevés az idő, és egyre kevesebb az idő. Kevés az idő. Ahhoz képest, amit meg kell csinálni, kevés az idő. Szorítás, nyomás. Emlékeztek, ez a két kulcs kifejezés. Szorítás, nyomás. Időszorítás, teljesítménynyomás, szorítás, nyomás. Második, ha megpróbálom elkerülni ezt az állapotot, amiben tudom, hogy belekerülök akkor, amikor jön a szorítás és a nyomás, ezért megpróbálom azokat a helyzeteket elkerülni, ahol engem majd minősítenek, majd értékelnek, ahol én magam azt gondolom, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben valamiféle minősítés, értékelés és a többi jelenik meg. Minden olyan helyzetet, amiben fölmerülne az, hogy szerintem hogy kéne csinálni. Harmadik cselekvésben adott válasz a séma logikájára. Amikor túlkompenzálom a séma logikáját, és akkor próbálok úgy csinálni, minthogyha nem is érdekelne.
Jó, lesz így is. Mit érdekel engem? Ha szólnak, megcsinálom, jobban nem szólnak, fütyülök rá.
Emlékeztek, hogy a séma kétféleképpen alakul ki. Az egyik, hogy gyerekkorban megtanuljuk ezt a fajta könyörtelenséget. Könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Emlékeztek, a kisfiú, aki jött hozzám a plébániára, a 95%-os dolgozattal, és nem mert hazamenni. Mert a 100 az még jó, éppen alulról súrolja a jót, ami az alatt van, ez a séma logikája, 100 még elfogadható, 99-től lefelé pedig elfogadhatatlan, mindenféle mérleglés nélkül. Tehát ez az egyik, a másik pedig, amikor a sebzett önbecsülés, sebzett önértékelés, a szégyen sémát kompenzálom túl. Ide tartozhatnak azok a személyek, akik narcisztikusak. Ott mindig van egy sebzett gyerkőc. Emlékeztek, erről beszéltünk. Hogy a narcisztikus személy az a valaki, akiben van egy sebzett rész, de ő erről tudomásra akar venni. Gyönge, sebzett, kicsi, tökéletlen, gyarló, esendő, bűnös, hibázó, vétkező. Erről a részéről nem akar tudomást venni. És ezért mindent elkövet azért, hogy ne jöjjön vele szembe a saját belső sebzett része. Na erről egy picit hagy beszéljek, mert ez nem csak a narcisztikus személynél van így, hanem tulajdonképpen ennél a sémánál nagyon sokféleképpen megtörténhet az, és hogyha nézzük a sebzettségünket, miután most gyerekkori sebzettségből kialakuló belső sebzett világokról beszélünk, mikor valaki pici gyerek, és kicsi gyerekként sebződik meg, ezzel előszeretettel jár a következő, miután kicsiként éltem azt meg, hogy a környezetem nem szeret, ezért joggal jutok arra a következtetésre, hogy nem vagyok jó. Hát joggal jutok erre. Hát ha engem bántalmaznak, akkor joggal lesz majd az a benyomásom, képem, gondolatom, hogy nyilván azért, mert nem vagyok jó. Hát ez megtörténhet nyilván, mert nem vagyok jó. És tudjuk, hogy egy bántalmazott személy ráadásul nem egyszerűen csak rossznak tartja magát, hanem annyira rossznak, hogy szégyenkezik emiatt. Engem bántalmaznak gyerekkorban, és én szégyellem magam annyira, hogy ezzel a részemmel egyáltalán nem akarok találkozni, mert elfogadhatatlannak tartom én magam ezt a részemet. Szerethetetlennek, elfogadhatatlannak, mocskosnak, bűnösnek. Ha fizikailag bántalmaznak, vagy verbálisan, akkor elfogadhatatlannak, rossznak. Ha szexuálisan bántalmaznak, akkor hozzájön még egy-két más dolog. Akkor mocskosnak érzem magam, szerethetetlennek, érinthetetlennek. És a szégyennek a logikája, mi a belső logikája? Hogy legjobb lenne a föld alá süllyedni, elpusztulni, nem is lenni. Ezért tehát, amikor gyerekkorban sérülünk, akkor éppenséggel nem kell semmit sem tennünk ahhoz, hogy az a benyomásunk alakuljon ki, hogy mi bennünk van egy elfogadhatatlan rész, és melyik rész ez? Pont a gyönge. Akivel meg lehetett tenni azt, akivel ezt és azt elkövették, akivel ez történt és az történt. És ez a rész elfogadhatatlan lesz számunkra. Miért? Mert az életben maradásunknak az a belső kulcsa és logikája, hogy az a fájdalom, sérelem, bántalmazás, ami bennünket ér, az sokkal nagyobb érzelmi, fizikai teher, mint sem, hogy egy évesen, vagy öt évesen, vagy 15 évesen az elhordozható lenne. Ezért a lelkünk úgy dönt, hogy ezt a részt megpróbálja valahova jó messze elrakni. És akkor kialakítunk egy másik részt, egy egészséges részt, egy önálló részt, aki jól van, aki megállja a helyét, aki menedzser lesz, és vállalkozik, és lehet sikeres, és lehet népszerű, narcisztikussággal megáldott és megvert, ő aztán ki tud állni egy színpadra. Na jó. És tulajdonképpen a belső logikája annak, ahogyan kifejleszti ezt a másik részét, hogy minél nagyobbra fejlesztem ezt a részem, azt remélem, hogy ő vele annál kevésbé kell találkozni. És azt mondom, nem, ez vagyok én. Ez vagyok én, ez a híres valaki, ez vagyok, ez az ügyes valaki, ez vagyok, ez az egészséges valaki, ez a hatékony valaki, ez a gazdag valaki, ez a sikeres valaki, ez vagyok én. Akkor valaki mondja, és gyerekkorod hogy volt? Mit számít a gyerekkor? Hölgyem már! de az is lehet, hogy idealizálom a gyerekkorom. Ah, a gyerekkorom, szüleim szerettek, nem volt semmi. Egy súlyosan bántalmazott személy a bántalmazást annyira természetesnek tartja, hogyha megkérdezzük tőle, hogy történt-e valami rendkívüli veled, azt fogja mondani, hogy nem. Mert neki az nem volt rendkívüli. Minél, ez talán szabad most így mondani, egy erős meg, hogy egy mondjuk egy egyszerűen megragadott következtetés ez, hogy gyerekkorban minél kevésbé bántalmaznak bennünket, vagy hanyagolnak el minket. Tudjátok, négyféle módja van. Túl sokat kapunk valamiből, túl keveset kapunk, nagyon egyoldalúan kapunk, vagy direkt bántalmaznak minket. Ha ezek a fájdalmaink, sérüléseink, sebzettségeink vannak, de nem igazán mérehatolók, tehát nem nagyon súlyosak, vagy nem hosszú ideig fönnállóak, akkor az fog történni, hogy lesz egy sebzett részünk, közben kidolgozunk egy egészséges részt, aki próbál talpon maradni, mert nyilván nem tudunk mindig ebben élni. Most képzeljétek el, hogy engem apám megver minden este, de nekem másnap reggel be kell menni az iskolába. Hát ha csak ez a részem létezik, akkor nem tudok tanulni, nem tudok odafigyelni, semmit nem tudok, ha csak ez a részem létezik. Ezért kidolgozok egy egészséges részt. Valahogy. És megpróbálok ebben lenni. Esténként persze itt vagyok, de nappal megpróbálok átülni ide. Ha apám mondjuk csak egyszer-kétszer püföl el, akkor nincs nagy akadálya annak, hogy ezt nem kell letagadnom. Mondhatom azt, igen, hát apám háromszor, négyszer jó megvert. Dühös vagyok rá, vagy... Vagyis megengedhetem magamnak, hogy ezzel a sérült, sebzett, bántalmazott, most ebben az esetben leszűkítjük erre, bántalmazott részemmel kapcsolatot tudjak tartani. Egyrészt, mert itt elég erős vagyok, másrészt, mert ez itt nem roncsolt szét teljesen. Ezért el tudom mondani, hogy gyerekkorban, igen, apám sose bántott, na anyámtól kaptam 6 pofont. Anyám sose bántott, na apám 2-szer pofon ütött. Ez megengedhető, vagyis a gyönge, a sebezhető, a gyarló, az esendő, aki sír, és aki kicsi, és akit meg lehet ütni, és akinek fáj, ezzel a valakivel az egészséges rész merhet kapcsolatot tartani. Miért? Azért, mert ha itt túl sok lenne a fájdalom, itt olyan erős a félelem, vagy a szorongás, vagy az aggodalom, vagy a rettenet, vagy a szégyen, hogy belül az a belső meggyőződése a lelkemnek, hogy innen menekülni kell. Ezt nem szabad itt átélni. Ezért átjövök ide. Azt mondom, ezzel nem. És mi lesz a képzetem, miután a lelkem a segítségemre sietett azzal, hogy eltávolodtam a sebzett részemtől, egyre jobban megerősödik bennem, ezt azt mondjuk egy belső tapasztalás, ez aztán gondolat is lehet, hogy na ezzel a részemmel leszek hajlandó legutoljára találkozni. Előbb találkozom a börtönbe egy 6-szoros gyilkossal, mert az sokkal elviselhetőbb számomra, mint a saját sérült részemmel. Mert az a félelmem, hogy ha veled találkozom, akkor megint meg kell élnem azt, ami gyerekkorban elviselhetetlen volt, és rettenetes. Ezért ezzel a részemmel semmiképpen nem találkozhatok, mert akkor nagyon nagy bajba kerülök. Hiszen gyerekkorban nem véletlenül ültem át innen ide. Mert a lelkem azt mondta, hogy ez nem viselhető el. És gyerekként joggal mondta a lelkem, hogy ez nem viselhető el. Ez azt jelenti, hogy ha kicsit sérültem csak meg, akármilyen érdekes is lehet ez, a sérültséggel tudok mit kezdeni. Nem gondolom, hogy ez majd elnyel, vagy elpusztít, vagy elviselhetetlen, vagy bele fogok dögleni. Hogy rettenetes, elviselhetetlen szégyen és föld alá kellene süllyednem. Ezért merek vele kapcsolatot tartani. Így viszonylag gyorsan gyógyulok. Hiszen kapcsolatban vagyok ezzel a sebzett, kicsi, esendő, gyönge, bántalmazható részemmel, aki nem tudta magát megvédeni. Hogy védi meg magát egy 3 éves gyerek? Hát hogy? Minél nagyobb a sérülés gyerekkorban, annál inkább dönthet a lelkem úgy, hogy messze el onnan, dolgozzunk csak ki egy erős részt, egy hatékony részt. És erről ne vegyünk tudomást. Egészen eljuthatunk a narcisztikus személyiségzavarig, és akkor tovább megyünk, mondjuk a legsúlyosabb lehet, traumatizálódik valaki. Az azt jelenti, hogy nagyon súlyos seb. Mikor valaki egészen a traumatizáltságig jut, háború, sokan traumatizálódnak. Tűzoltók traumatizálódhatnak. Krónikus beteget hosszan ápolók traumatizálódhatnak. Baleset kapcsán traumatizálódhatunk. Szívinfarktust átélőknek körülbelül 10%-a traumatizálódik. Hát nem annyira elképzelhetetlen, hogy valaki traumatizálódjon. Ez azt jelenti, hogy ez a gyönge rész egyáltalán nem fogadható el többé számára. Mert nem lehet vele élni. Ugyanis, amikor traumatizálódott itt, a főkapcsolót lekapcsolták. Nincs érzés. A belső stabilizálódás, önszervezés megszűnik. Már csak állok, és valami megtörténik velem, amihez már nem tudok se kívül, se belül szabad cselekvő módon kapcsolódni. Ha van egy traumatizált részem, most mondjuk így, attól én még például háborúba traumatizálódtam, azt jelenti, hogy én nevelem a gyerekeim, csak az érzéseim nincsenek. Nem jönnek érzések. Le van kapcsolva a főkapcsoló. Ha jönnek is érzések, csak vékonyan. Ha egy traumatizált szemét megkérdezünk arról, hogy na, gondolod-e, hogy van egy sérült részed? Ha azt mondja, hogy hát a háborúban ezt éltem meg, és tényleg ott kővédermettem, és csak... Hogy akarnál-e találkozni ezzel a sebzett részeddel? Minél inkább sérült valaki, a traumatizált személyek nagyon, a következő választ fogjuk kapni. Erről a sérült részemről hallani se akarok. Nem, hogy találkozni vele. És hogyha azt kérdezzük egy traumatizált szemétől, hogy hova tegyük a te sérült részed, akkor azt fogja mondani, hogy vigyük ki a teremből. Egyáltalán nem akarok róla tudni. És amikor elkezdjük elővenni ezt a sebzett részét, mi történik vele? Le fog fagyni. Hát nem fog tudni kapcsolódni a sebzett részéhez, mert azt tanulta meg, hogy az életben maradás kulcsa, hogy a sebzett részhez nem kapcsolódunk, mert ott van a pusztulat. Ezért hiába egy szexuális vagy súlyosan bántalmazott valakit nem kell kikérdezni arról, hogy mi történt vele. Mert ha ő traumatizálódott, akkor vagy nem tudja elmondani, ez az egyik, vagy érzelmileg olyan távolságtartással mondja el, hogy az őt egyáltalán nem fogja gyógyítani. Ha ez így van, akkor akármilyen furcsa, fordítva kéne eljárni. Ez pedig az, hogy megerősödünk az erős részünkben. És megerősödünk még kétszer annyira, mint ahogyan eddig. És amikor már nagyon megerősödtünk ebben a részünkben, akkor merhetünk vele találkozni. Mert különben agyon nyom bennünket a félelem, hogy nem lesz elviselhető, hogyha vele találkozom. Egy ilyen esetben, ha valaki azt mondja, tulajdonképpen látni nem akarom, de egyáltalán elfogadom, hogy van. Ez egy óriási nagy eredmény. Már az, hogy elfogadom. Lehet még egy lépés, na közel, és még, és közel. Ez évekig tarthat. Hát a nagy naivitás, hogyha valaki nagyon megsérül, akkor beszéljen róla. Nem is tud róla beszélni. ha meg nagyon erőltetjük, akkor visszazuhanhat abba a belső lefagyottságba, amiben a traumatizáltság történt. Akkor rásérül. Annak mi értelme? Onnan indultunk ki, hogy a könyörtelen mérték hiperkritikusság sémával élők közösek abban, hogy a gyöngét, az esendőt, a gyarlót, a sebezhetőt elfogadhatatlannak tartják. Rossznak látják. Na már most, ha gyerekként megsérülök, a kisérüléstől a traumatizálódásig, akkor ennek mi lesz a következménye? Ki fog bennem alakulni egy sebezhető, gyardó és gyönge rész, sokkal inkább, mint ahogy az csak úgy természetesen lenne. És pont ezt a részt innen ülve elfogadhatatlannak fogom tartani, akivel nem akarok kapcsolatban lenni. És hogy ebben a részben mit csinálok, hogy narcisztikus leszek, vagy munkaalkoholista leszek, vagy maximalista leszek, vagy hajhászok valamit. Nem egyszer azért ez a rettenetes tempó, hogy ő vele ne kelljen találkozni. Hogy jó esetben az történik majd, idézőjelben, hogy annyira lefáradok a munkától, hogy este nincs is esélyem vele találkozni. Akkor lerakom a fejem, akkor... Már alszom is. Mikor jönnek a nehézségek? Akkor jön az alvászavar. És már nem tudom megcsinálni. Mert nappal el tudom kerülni, hogy vele találkozzam. De mikor este nem bírok elaludni, vagy hajnali háromkor fölébredek, milyen sokan vannak sikeres emberek, lehet, hogy ti ezt nem is tudjátok. Mi az a két viszonyulása, hogy ilyenkor az elfogadhatatlan részemmel vagyok, az egyik, hogy undorodok tőle. Hát ténylegesen rossznak tartom, semmi szerethetőt nem látok benne. Miért? Mert amikor megsérült, olyas valami történt vele, aminek semmi köze a szeretethez. Ezért megtanultam, hogy nem vagyok szerethető. Tehát rossznak látom és szerethetetlennek. Ez az egyik, ami miatt nem akarok ezzel a gyönge résszel találkozni. És mi a másik? Az a félelem, hogyha találkoznék vele, visszacsúsznék oda, ahol a baj történt velem, és ezt nem engedhetem meg magamnak. Emlékeztek, hogy a vallás és kultúrtörténetben milyen érdekes ez a három lépés. Az első lépésben azt mondjuk, hogy az az érdekes, hogy melyik Isten a legerősebb. Az erős Isten legyőzi a gyönge isteneket, az erős nép a gyönge népet, ezért erősnek kell lenni. Ez az első lépés a vallás történetben, ószövetségi világ. Szóval mi győzünk, mi vagyunk az erősek, ez már Isten áldását jelenti. Ószövetség, új szövetség határa. Tulajdonképpen Isten a gyöngét is szereti. Van, akinek ez már sok. Itt van, de Isten a gyöngét is szereti. Jó, hát ő is mondjuk a választott néphez tartozik, de kétségkívül gyönge meg bűnös. De... Harmadik lépés. Isten is szenved. Isten bántalmazható. Isten megölhető. Na, a harmadik lépés az már egészen elfogadhatatlan a legtöbbeknek. Hát egy ilyen Istennel mit csináljunk? Nem? Hogy van akkor ehhez a három lépéshez kapcsolódó belső hit viszonyulás? Azt is mondhatnám, a spiritualitás hogyan fejlődik bennünk? Következőképp. Amikor itt tartok, hogy én a legerősebb Istennel tartok, akkor mit mondok? Hogy imádkozik egy ilyen ember, aki így látja Istent? Legerősebb Istenbe kell hinni. Azt mondja, Uram, te az a valaki vagy, aki minden rossztól engem meg tudsz menteni. Ezért kell nekem a legerősebb Isten, mert ha csak a második legerősebb vagyok, a legerősebb Isten még kiszúrhat velem. Akkor nem lehet baj. Az élet erre rá szokott száfolni. Ez nagy segítség ahhoz, hogy átlépjünk a második lépésbe. Ugye itt azt értettük meg, hogy Isten nem veti el a gyöngét vagy a gyarlót. Olyan igazságtalannak tűnik ez, de hát... Itt akkor hogy fogok imádkozni? Mi lesz az imádságom belső mozgató ereje? Itt már elfogadom, hogy történhet velem baj, és a következőképp imádkozom, Uram, légy szíves, kérlek, tudom, hát az élet néha jót hoz, néha rosszad, jön a betegség, vagy a gyöngeség, néha ez egészség, én is olyan ember vagyok, mint bárki más, azt kérem tőled, hogy amikor nehéz, akkor legyél velem, hogy akkor ne hagyj el engem, légy szíves, hogy mindig, amikor nehéz, akkor erősíts meg. Ugye nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, kérlek szépen, akkor Istenem, hát nem azt mondom, hogy minden rossztól kímélj meg, mert ugye ez nyilván lehetetlen. Legyen akkor úgy, hogy ha meg nagyon rosszul vagyok, akkor azt kérem tőled, hogy ez ne vegye el az életkedvem. No, hát ha allergiás vagyok, akkor azt kérem tőled, hogy így is tudjak örülni az életnek. Ez itt a második lépés. De mi a harmadik? Hogy imádkozom akkor, amikor itt vagyok, és azt mondom, ó, megismertem az Istent, aki maga is tud gyönge lenni. Sebezhető. Itt a következőért imádkozom. Uram, hát én pontosan tudom, hogy jó és rossz dolog egyaránt ér mindegyikünket, de engem tulajdonképpen nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy kiért mit érdemes megtenni. És én most rád gondolok, meg az embertársaimra gondolok. Mondd meg nekem, légy szíves, hogy kiért mit tegyek. És hogyha azt mondod, hogy ő érte, vagy te érted, ezt, azt, vagy amazt, és ez szenvedéssel, fájdalommal, sebződéssel, akármivel jár, akkor számomra ez egy értékes dolog, mert éppen azt csinálom, ami a te terved. Ami jó a másik embernek. Ami valahogyan valami több. Ezért kérlek szépen, mutasd meg nekem, hogy volna érdemes szenvedni. Én nem akarom a szenvedést, a szenvedés nem jó. De semmit nem akarok elkerülni belőle, hogyha abból valami jó tudna kijönni. Hát ha a gyerekem beteg, akkor imádkozhatom azért, hogy sose legyen az. Ha beteg, azt mondja, na, viseljen jól. De itt nem ezért imádkozom, hanem hogy ezen keresztül történjen valami jó. És hogyha én tudok ebből valami szenvedést vállalni azért, hogy ő jól legyen, na azt a szenvedést semmi pénzért nem akarom elkerülni. Hát én nem is imádkozom azért, hogy ez a szenvedés ne legyen. Hogy lehetne úgy, hogy a gyerekem biztonságban érezze magát, de nekem ne kelljen éjszaka fölkelnem? Hogy lehetne leszorítani a lázát úgy, hogy én nem kelek föl hozzá? Tehát a harmadik helyen egészen megváltozik az, amit gondolok arról, hogy most ez jó vagy rossz, most a szenvedést elkerülni vagy nem, vagy a nehézséget. Itt van nagyon sok közös logika, mi jó, meg mi rossz. Itt ennek a logikának a felülmúlása történik. Itt elkezdek egészen más szemmel látni. És azt mondom, hát ha ezért érdemes még meghalni is, hát akkor gyerünk. Jó, ez volt a három szép. Akkor szólok nektek a kiégésről, akik fogyatékos személyeket tartósan ápolnak. Pszichiátrián dolgozó 90%-a érintett a kiégésben. Idős otthon 30%, klinikai szakpszichológusok 50%. A nők. Kik azok, akik veszélyeztetettek még? Az idealisták. Az idealisták azok, akiknek magas ideáljaik vannak. Akiket az alaplogika nem úgy határoz meg, hogy megfelelni egy elvárásnak, hanem az alaplogika az, hogy ideáljaim vannak, amiket szeretnék megvalósítani. Idővel a legjobb tanácsom minden idealista társamnak, a tökéletesség legyen irány és ne cél. Ha a tökéletesség cél, annyi nekünk. az egy irány. Én más irányba nem akarnék menni, de nem kell elérnem. És ez pontosan egybevág az elégedettség lélektanával. Nem cél, hanem irány. Nem állapot, hanem folyamat. Mikor életem első előadását a kiégésből meghallgattam, erre az egy mondatra emlékszem. Kiégni egyedül nem lehet. Tehát akkor égünk ki, ha azok a rendszerek, amelyekben működünk, a kiégést támogatják. És azok a rendszerek, amelyekben általában élünk, a kiégést támogatják. Mert a főnök kire rak még terhet? Nem arra, aki bírja, hanem aki jelentkezik. Meg akire rá lehet rakni. Most, ha én bennem van egy könyörtelen mérték hiperkritikusság, akkor én jelentkezem. Ha én azt gondolom magamról, hogy értéktelen vagyok, akkor valami értékeset kell csinálnom, hogy azon keresztül esetleg egy napig értékesnek tartsam magam. Van, aki értékes tárgyakat gyűjt. Ha értékes tárgyaim vannak, akkor az értékes tárgyaimra, ha gondolok, akkor úgy gondolok magamra, hogy egy olyan személy, akinek értékes tárgyai vannak, hát ő is értékes, mert ő birtokolja az értékes tárgyakat. A munka alkoholistaként azt mondom, minél többet melózok, minél többet mutatok föl, annál inkább hihetem el magamról, hogy vagyok olyan értékes, mint a munkám. Ha tudok teljesíteni, akkor azt tudom magamról mondani, hogy na akkor értékes vagyok, mert értéket tudtam létrehozni. Egyébként nem gondolom, hogy értékes vagyok. A tárgyon keresztül, a teljesítményen keresztül, a sikeren keresztül gondolhatom azt. Egyedül nem lehet kiégni. Ott van a belső késztetésem, hogy jól kiégjek, erre kapható vagyok, és a rendszer ezt megerősíti. Főnökként az egyik elhatározásom az volt, hogy nem adok egy pont után munkát azoknak, akik vállalnák maguktól is. Hogy figyelni fogok azokra, akik jó szándékból simán kiégetik magukat. Hogy én ehhez nem fogok segédkezet adni. Márpedig főnökként a legegyszerűbb és a legkönnyebb kiégésre hajlamos embereket terhelni. Mert ő el fogja vállalni. És az a vicc, hogy még jól is fogja csinálni. Egy hónap elég lehet ahhoz, hogy egy multinacionális cégnél kiégj. Egy hónap. Erre mondhatjuk azt, hogy itt egy rendszer szintű problémával működnek egyes cégek. Hát egyáltalán nem érdekes, hogy te kiégsz-e vagy nem. Egy kicsit se. Hiszen van más valaki, aki majd jön a helyedre. És majd ő is kiég, de ez teljesen mindegy, mert a rendszer működik. De a te szempontodból egy rendszer szintű hibával kell együtt élned, ami elviselhetetlen. A pedagógus életpálya modell egészen pontosan mutatja azt a tapasztalatot, hogy a pedagógusok mikor szoktak kiégni. Mi az első veszélyeztetett korszak, ezt nulladik lépésnek mondanám, az az ifjú pedagógus jelölt, aki tele van ideálokkal. Idealista, és azt mondja, majd én, hú, 30 gyerek, 40 gyerek, főleg ez a tagozat, ez nagyon. Tehát, ha te ilyen lelkesült ifjonc vagy, veszélyeztetettként kezded a pályát. A pedagógus életpálya ívében az első korszak, amikor sokan elhagyják a pályát, az első néhány év. Mert tele vagyok ideálokkal, lendülettel. Tö, majd én. Első 3-4-5-6 év. Mert ugyanis ott elkezdünk találkozni a realitásokkal. Ha valaki kibírja ezt az első néhány évet, és nem lesz pálya elhagyó, és azt mondja, hogy nekem a pedagógus pálya nem való. Oj, milyen hülye voltam, amikor szociális munkásnak mentem. Hát miért gondoltam, hogy orvosként lehet létezni? Aki valamennyire képes volt az idealizmusát a realitással ötvözni, akkor ő egy olyan 10-15 évet végig túr.
Ugye, mert akkor csinálja, osztályfőnök vagyok, na, jövök, most a kezdő voltam, na, még egy 4 év, na, most az elsőben elrontottam egy csomó mindent, a másodikban már egész jó volt, na, most ez a harmadik. Akkor eltelik 12-15 év, jön a második szakasz, amikor a kiégés és a pálya elhagyás gyakori. Miért is? Azért, mert mikor a harmadik teljes kört viszem, akkor már minden rutinszerű. Pálya elhagyás második nagy korszaka a közepe. Mikor már nincs a lelkesültség, nincs. Tehát már kevés idealizmus van és sok realizmus. És hogyha arra gondolok, hogy még 20 év, azt mondom, ez nem. Még 5 érettségiző osztály, na ne. Ha ezt kibírom,
akkor leszek egy rutinos pedagógus, mennek a dolgok, pont annyi energiát fektetek, amennyit kell, már rutinosan, amit rutinosan, akkor kreatív vagyok, tudom, hogy hol érdemes, önreflexiót.
5, 6, 8, 4 évvel a nyugdíj előtt. Na most elfáradtam. Szóval most már elkezdtem visszaszámolni, most még 5 év ebből, nem. Ezek a gyerekek már nem olyan gyerekek, mint amilyenek mi voltunk. De még amikor azt mondod, hogy hogy fogok én oda eljutni? Már nincs annyi erőm, már nincs annyi kedvem. Na, aki 5-6-7 pár évvel a nyugdíj előtt, hogy összeszedi magát, és azt mondja, na, ő még marad 1-2 évet utána.
Nem föltétlenül, de akkor ő bírja.
Ez azt jelenti, hogy a kiégéshez kellek én,
ha én vastagon benne vagyok, hogy hozzáadom a hozzáadandókat,
utána kell egy rendszer, ami úgy működik, hogy még akkor nyomunk neki 5 órát. Nem, a miért ne? Belefér az idejébe. És közben pedig van egy folyamat. És a folyamaton belül megvannak a kritikus időszakok.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ez évtől olyan átfogó rádióhallgatottsági mérést készít, mely segítségével a rádióadók hallgatottságát budapesti és országos szinten egyaránt vizsgálják. Kérjük a kedves hallgatói családot, ha megkérdezik önöket a rádióhallgatottsági mérés keretében, akkor bátran vállalják, hogy önök is a Mária Rádiót hallgatják. Tegyünk ezzel is tanúságot hitünkről.